Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a gyülekezetet, vendégeinket, testvéreinket, a távolabbról és a közelebbről valókat. Látjátok, itt a terített asztal is arról szól, hogy ma úrvacsora Isten tiszteletünk van. És a Jóistennek a rendelkezése úgy hangzik, hogy amikor a hívők közössége, a gyülekezet az úrvacsorában részesül, akkor az Úr Jézus Krisztus halála hirdetessék. Egészen addig, amíg másodszor dicsőségesen visszajön az ég felhőiben, hatalommal és dicsőséggel. És a témaválasztást is ennek rendeltem alá, és egy olyan ószövetségi áldozati szertartást választottam, ami az Úr Jézus Krisztusra mutat, amely alkalmas arra, hogy jelképekben bemutassa Jézus értünk hozott golgotai áldozatát. Ez az áldozati szertartás a leprából meggyógyult emberért történt. Mint tudjuk, a betegség közül a legerőteljesebben a lepra fejezi ki a bűn valódi lényegét, miben létét, hiszen fertőző betegségről lévén szó kizárja a betegeket az emberek közösségéből és karanténba helyezi. És a bűn, mint fertőző betegség az, ami elválaszt bennünket, embereket a Teremtőnktől, elválaszt egymástól, a mennyei lényektől is, a többi civilizációtól. És nyilván ahhoz, hogy ebből a karanténból kikerüljünk, újból majd egy közösségben éljünk Isten mennyei egyházával, a bűnt, mint fertőző betegséget kell megszüntetni, mégpedig örökre és végérvényesen. Elsőként bennünket, embereket szeretne meggyógyítani és helyreállítani. Megszabadítani, kiszabadítani a bűn hatalmából, mint egy visszaadni egészségünket, elsőként belül a lelkünkben, a belső emberben. Aztán amikor az Úr Jézus visszatér az ég felhőiben, akkor majd kívülről is a testünket is helyreállítja. Szeretettel kérek mindenkit, hogy keressük meg a Bibliából ezt a bizonyos ószövetségi szertartást, és Péter, ha ki tudod vetíteni, megköszönném. Mózes harmadik könyve 14. fejezetében olvassuk el az 1-től a 7-ig terjedő verseket. Ugye itt ez a bizonyos szertartás szól két galambról, vagy a Szentírásban olvassuk két tiszta madárról, forrásvízről, cédrusfáról, cserépedényről, valamint a megtisztult és a meggyógyult beteg emberről. Tehát így hangzik itt az ige, Mózes harmadik könyve, 14. fejezet 1-től 7-ig. Szólt ismét az Úr Mózesnek mondván, ez legyen a poklos, továbbiakban leprás embernek törvénye az ő megtisztulásának napján, hogy vigyék a paphoz. A pap pedig menjen ki a táboron kívül, és nézze meg a pap, és ha meggyógyult a leprásson a leprás fakadék, akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulandó emberért két élő tiszta madarat, cédrusfát, karmazsint és izsópot. Azután parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat őrjék meg a cserépedényben a forrásvíz felett, az élő madarat pedig vegye azt és a cédrusfát, a karmazsint és az izsópot, és mártsa be azokat, azokat és az élő madarat a megölt madárnak vérébe a forrásvíz felett. És hintse meg a poklosságból megtisztulandó embert hétszer, és ítélje tisztának, az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre. Az Úr rendelkezése szerint a tiszta madár, mint áldozat, az galamb vagy gerle volt. Ugyan itt a Mózes harmadik könyve első fejezet 14. versében azt olvassuk, csak idézem, ha madár féléből akar áldozni égő áldozattal az Úrnak, gerlicéből, tehát vadgerléből, vagy galambfiakból áldozzék. És ennek a mai úrvacsora igehirdetésnek címet kellene adni, akkor azt a címet adnám, hogy a két galamb. A mondani valója pedig a szabadság és a szabadságnak az ára. Igen, az egyik galamnak, az egyik galam szabadságának az ára hatalmas volt, megfizethetetlen. A másik galamnak a halála és a cserépedényben felfogott vére. Olvasni sem könnyű ezeket a szertartásokat. Megvisel. Nem, hogy most beszélni róla, de a bűneinknek a súlya talán könnyebb. Nem gondolnám cipelni ólomsúlyú bűnöket, terheket, akár nehéz, krónikus, vagy akár gyógyíthatatlan betegségeket, például mint a lepra volt. És a szabadságunknak az árát, a bűntől való szabadulásnak az árát nem mi fizettük meg. Nem mi adjuk az áldozatra való galambot vagy a bárányt. A mennyei atya adott áldozatát. Ő az ő galambját, az ő bárányát, az egyetlen egyét, akivel öröktől fogva egy volt, és nem gondolnám, hogy nem küzdött önmagával, nem harcolta volna meg, hogy értem bűnösért, aki bűnre halmozok, odaadja a legdrágábbat. Akkor kérdezem, hogy én a bűnös ember mennyire vagyok neki drága? Mit kell még tennie értem, amit nem tett meg? És ha ilyen mélyen szeret, mert pedig ilyen mélyen szeret, akkor én még mire várok? Vagy meddig várok? Vagy ő meddig várjon rám? Mikor esek térdre előtte igazi bűnbánattal, megtéréssel? Uram, a tiéd vagyok, s tiéd az életem, az akaratom, és tiéd mindenem. De nézzük meg ennek a két galambról szóló áldozatnak a történetéből a mozzanatokat, és vigyük újból vissza a 14. fejezethez is. Nézzük meg az elsőtől a 7 versig sorrendben, hogy milyen mozzanatokból állt ez az áldozati szertartás. Ugye a szertartás első mozzanata arról szólt, hogy a pap megvizsgálta a leprás embert, és látta, hogy meggyógyult. A második mozzanat, hogy a kisegítő embereknek hozni kellett két élő madarat, tisztáztuk, hogy galambot, cédrusfát, karmazsint, izsópot, cserépedényt, és az egyik galambot megölték a cserében a forrás víz felett, a cserépedényben felfogott vérben belemártották a tiszta madarat, a cédrusfát, a karmazsint, az izsópot, a forrásvíz felett. Az utolsó mozzanat ebben a szertartásban, hogy 7-szer meghintették egymás után a leprából megtisztult beteget, a pap tisztának nyilvánította, és a megölt galamb vérébe már az előzőleg bemártott élő galambot szabadon engedte a mezőre. Most pedig nézzük meg, hogy ennek a valóságosan elvégzett szertartásnak a mondani valóját. Jézus Krisztus golgotai halálára előremutató jelképeit, valamint átvitt értelemben bennünket, embereket, a bűn leprájából megtisztult embert. Mielőtt erről szólnék, idézném Római Levél 5. rész 12. versét, nem fontos, megkeresnünk, ismerjük. Azt olvassuk itt, tehát Róma 5.12-ben, hogy annak okáért, amiképpen egy ember által jött be a világra a bűn által a halál, és aképpen a halál mindenkire állhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Tehát kivétel nélkül minden egyes vétkező, bűnelkövető ember a bűn hatalma alá kerül, amiből kizárólagosan csak Jézus Krisztus vére és sebei tisztíthatják, gyógyíthatják meg. Láttuk, hogy a szertartásban 7-szeri, a teljesség száma szerinti meghintésre volt szükség. Nem volt elég 3-szor, 5-ször, 6-szor, 7-szer, amely jelzi azt, hogy Jézus egyszeri áldozata, kiontott vére tökéletesen elégséges minden bűnre. És ott találjuk a szertartásban a többi jelképet, mint például a forrásvíz. Mit akar jelenteni a forrásvíz? Hogy a forrásvíz felett történt. A zsidó imit fordítás azt írja erről a forrásvízről, hogy élővíz. A katolikus fordítás szerint folyóvíz. Forrásvíz, élővíz, folyóvíz. Egy és ugyanazt jelenti, nem egy ilyen állóvízről, vagy egy nagyobb pocsolyáról van szó, hanem élővízről, forrásvízről, folyóról, egy olyan forrásról, folyóról, amiben élet van. Mindegy jelképezze azt, amit a megváltó kínál fel, amit a Samári asszonynak is felkínálta az élő vizet, önmagát, és felkínálta a Szentlélek munkáját az emberi szívekben. A forrásvíz felett a cserében megölt valamit jelképez. Ugye nem kérdés. Az Úr Jézus Krisztust jelképezi, aki hozzánk hasonló emberré lett. A szertartásban galamb, a galambok közt egy közülünk. És a következő jelkép a cserépedény. A cserépedény kinek a jelképe? A cserépedény bennünket, embereket jelképez. Csak egyetlen egy ígét olvasnék ezzel kapcsolatban, amit jól ismertek, nem fontos megkeresnünk. Cselekedetek 9. rész 15. verse az így hangzik. Mondta pedig neki az Úr, mármint Annániásnak, emlékeztek az ő drága szolgájának, hogy menjen el a megvakult Pálhoz, miután Jézussal találkozott. És azt mondta az Úr, hogy eredj el, mert ő nekem választott edényem. Tehát minket, embereket jelképez a cserépedény. Mit akar ez mondani? A forrásvíz felett a cserépedényben megölt, kifolyt galambvére, én nem találtam a Szentírásban ennél kifejezőbb leírást arról, hogy Jézus Krisztus halála, a Golgotán kifolyt szent vére személy szerint ennyire közel lenne hozzám. Azt olvastuk, hogy bennem, a cserépedényben. Mint egy értem bennem, mint egy törékeny cserép a edényben vált valósággá, vagy válhat valósággá, mi szerint Jézus személyesen értem halt, és személyesen az én megváltóm lett. Pál apostol erről így ír, és ez egy nagyon fontos, igen, most ezzel kapcsolatban nem is gondoltam ebben az összefüggésben erre az igére. Korintusi 2. levél 4. rész 10. versét idézem. Itt azt olvassuk, tehát Korintusi 2. levél 4. rész 10. versében, mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy az élete is látható legyen a mi testünkben. Kérdezem, miről van itt szó? Miről van itt szó? Arról, hogy Jézus élete, az ő jelleme, amiért sokszor imádkozunk nagyon helyesen, akkor lesz látható rajtam, hogyha az ő halálát magamba hordozom. A cserépedényben megölt galamb, és benne a vér. A megkötözöttség, tehát akkor lesz látható rajtam, hogyha az ő halálát magamban hordom. Miért? Mert a kereszten meghozott áldozatban megnyilvánuló isteni szeretet betölti, áthatja az egész lényemet, a kiömlött drága vér pedig megtisztít, megmos, hófehérré, szabaddá tesz a bűntől, mint a galamb, amelyet a megölt galamb vérébe beleforgattak, és szabadon engedték a mezőre. Megkötözöttség bűn nélkül szabadon szárnyalni a magasban a másik galamb halála árán. Néhány jelkép van még, mint a cédrusfa, a karmazsin és az izsop. A cédrusfa, nagyon röviden. Én a magam részéről ezt találtam benne, aztán ha elolvassátok, majd végig gondoljátok, hogy ez megáll-e, vagy nem áll meg. hogy azt olvastam róla, hogy a legnemesebb épületfa, erős, stabil, masszív, tartós, kemény fa. Vagyis nekem azt mondta, hogy az egykor nagyon bűnös, a kitaszított ember, akire emberileg nézve nem volt remény, az ismét Krisztus által erős lett. Újfent nemes épületfa, stabil, masszív, olyan, mint aki sohasem vétkezett volna. A megbocsátás az üdvözíté részéről teljes körű, tökéletes, mint a galambérével hétszer meghintett leprás ember. És ott a karmazsin, a skarlátvörös szövet ruhanyag. És egy igét idéznék ide úgy szintén Ézsaiás proféta könyve első fejezet 18. verséből, ahol azt olvassuk, hogy na jeltek, törvénykezzünk, azt mondja az Úr, a bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. És a vérszínek akkor olyan, mint a karmazsin, olyan lesz, mint a gyapjú. A karmazsin a skarlátvörös ruhaanyag minek a jelképe? A bűn jelképe. És figyeljétek meg ezt az ígét, hogy az Úr ebben a skarlátvörös öltözetben, átvitt értelemben, bűnösen, leprásan hív törvénykezni, és elénk állítja a kereszten szenvedő megváltót, a fiút, az egyszülöttet, akivel öröktől fogva egy az atya, egyetlen egyet, és törvénykezik, mégpedig oly módon, hogy ő ráhelyezte minden bűnünket, és ő benne büntette meg a mi törvényszegésünket. És az Úr azt mondja, hogy nézzetek fel rá, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és a vérszínűek olyan lesz, mint a gyapjú. Tehát nincs az a mélység, ahova az Isten nem nyúl le értünk. Mint a Zsoltár író mondta, hogy a mélységből kiáltok hozzád. Uram, halld meg az én szómat. Nincs az a skarlátvörös mélyszínű bűn, amelyet a drága vér nem mosna hófehérré. Neked csak annyit kell mondani, hogy Jézus segíts. Vagy Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Csak néhány gondolatot arról a 10 leprás emberről. Emlékeztek, hogy bement a faluba az Úr, és elé ment, és megálltak távol 10 leprás férfi. És felemelték a szavukat, és emlékeztek, hogy mit mondtak? Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Elég volt ennyi. Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Mit mondott nekik az Úr? Menjetek el, és mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Miért? Mert hittek az üdvözítő szavának kételkedés nélkül. És az izsóp tisztításhoz, tisztítási szertartáshoz használt növény. Ezzel hintették meg a leprást is, és ecsetként is használtak. És emlékeztek, hogy Dávid bűnbánati zsoltárában olvassuk, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. És mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. És hogy mit jelent fehérnek lenni, és hogyan lehetünk fehérebbek, hogyan lehetünk tisztább a hónál. Jelenések könyve 7. fejezet 13. versétől azt olvassuk, akár meg is lehet keresni. Jelenések könyve 7. fejezet 13. versétől, akkor felelt egy a vének közül is, mondta nekem, ezek, akik fehér ruhába vannak öltözve, kik? Honnét jöttek? És mondták neki, Uram, te tudod, és mondta nekem, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, és megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Ezért vannak az Isten királyi szék előtt, és szolgálnak neki éjjel és nappal az ő templomában, és aki a királyi székben ül, kiterjeszti sátorát felettük. nem éheznek többé, sem nem szomjúznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség. Mert a bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és vizeknek élő forrásaira viszi őket, és eltörül az Isten az ő szemeikről minden könnyet. Ézsaiásnál azt olvastuk, hogy mosódjatok, tisztuljatok. Ha a bűneites karlátpirosak, hófehérek lesznek. Zsoltárban azt olvassuk, hogy tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, és mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Jelenéseknél azt olvastuk, hogy megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Miről van itt szó? Itt együttműködésről. Az Istennel való együttműködésről. A bűneinket nekünk kell megvallani. Nekünk kell elhagyni. Ezt nem teheti meg más helyettünk. Ezt még az Úr sem teheti meg. Ő adja a bűnöknek a bocsánatát. Az igazi bűnbánatot, a drága vért, a bűnre való egyetlen mosószert, drága mosószert. De az üdvösséget, az örök életet a te kezedben van. A te döntésed az, akarsz-e mosódni, akarsz-e tisztulni, akarsz-e fehéredni, így alkalmassá válni az Isten országára, az örök életre. Kedves gyülekezet, az ige hirdetés után a kis kórusunk újból énekel, drága égi kegyelem, munkálkodja szívemen, mosd le minden bűnömet, szabadíts meg engem. Ezt követi a lábmosás szereztetési igéje. Majd a Jézus által elrendelt lábmosás következik, és Jézus azt mondja, ha meg nem mostak, semmi között sincs én hozzám. Szeretnénk megmosódni, megtisztulni, megfehéredni. És szeretnénk Jézussal és egymással közösségbe lenni. Jézus azt mondta, ha meg nem moslak, semmi között sincs én hozzám. Kérem, hogy mossuk meg lábunkat, mossuk meg egymás lábát olyan szeretettel, mint ahogy azt Jézus tette a tanítványaival. És nagyon szépen kérem, hogy ne felejtsük el a felolvasott szertartásnak az utolsó mondatát. Az élő madarat pedig bocsássa szabadon a mezőre, mégpedig úgy, hogy előzőleg bemártották a megölt madárnak a vérébe. És ennek a vérnek köszönhetően szabad volt. Vagyis az úrvacsora után hogyan indulhatunk tovább? Az úrvacsora után csak a Golgotával a szívünkben indulhatunk tovább. Egyre többet időzve a keresztövénél, és hittel feltekinteni, aki önmagát adta értünk. És én szívemből kívánom, hogy a lábmosásban, és az azt követő úrvacsorában az Úr adja meg gazdag tapasztalatként a bűneinktől való szabadulást, a szabadságot, a felszabadulást, mint az elengedett galamb, amelyik szabadon szárnyalt a mezőn. Amen.